a újra meggondolom, nem volt én úgy értem. Szeretem tudjuk azért nincs még tégünk, mert nem fogyott el érvalma. Mindenre kell megújulni. Nagy a tehetséget, az úr az én osztály részben mondom magamban, ezért felhebítom. Kegyelem ízolom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi úrunknak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvére, Isten tiszteletünk kezdetén a 227-es dicséretünket keresünk ki énekes könyvünkből. 227-es énekünknek a legelső versét énekei fennállva. 227-es dicséret így kezdődik, a mi hívünknek te hozzád Jézus Isten várára.
Thank you. megszentelések Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Hallgassátok meg testvéreim az élő Istennek igéjét, amelyet az Ószövetségből olvasok a mai vasárnapon, mégpedig Sámuel próféta második könyvéből, annak a 15. fejezetéből, az első 26 verset. Tehát Sámuel második könyve, 15. fejezet, az első 26 verset olvasom. A mai igehirdetésnek is címet adtam, ez így hangzik, a támadott ember. Dávid életéből fogunk olvasni Abszolom lázadásának a történetét. Nagyon hosszú a történet, így a lázadás elejét olvasom, hallgassuk figyelemmel. Történt ezek után, hogy Abszolom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Abszolom a kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha az azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Abszolom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos. De nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek feleségje van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Abszolom egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Abszolom az izraeli emberek szívébe. Négy esztendő elteltével ezt mondta Abszolom a királynak, hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesúrban lakott. Ha egyszer hazavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király azt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Abszolom Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a fürd szavát, mondjátok, király lett Abszolom Hebronban. 200 férfi ment Abszolomnal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Abszolom bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Abszolom a gilói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gilóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszolom mellett. De hírnok érkezett Dávidhoz, és jelentette. Abszolomhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Abszolom előtt. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket. Veszedelmet zúdít ránk, és kardére hányja a város. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogy uram, a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész házon éte. 10 másod feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe, de a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a felépiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Akkor ezt mondta a király a gáti Isztajnak. Miért jött te is velünk? Térj vissza és maradj a király mellett, mert te idegen és lakóhelyedről száműzött ember vagy. Nemrég jöttél el, és már is bújdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz. Én megyek, ahova mehetek, de te térj vissza, és vidd magaddal atyád fiait is. Szeretet és hűség legyen veled. Isztaj azonban így válaszolt a királynak. Az élő úrra, az én uram királyom életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Erre Dávid ezt mondta Isztajnak, jöjj hát, és vonulj velünk. Elvonult tehát a gáti Itta is, valamennyi emberével és azok hozzátartozóival együtt. Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidrón patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető úton. Ott volt Szádók is, és vele az összes léviták, akik az Isten szövetség ládáját vitték. Letették az Isten ládáját, Ebjátár pedig áldozott, amíg csak ki nem vonult a városból az egész hadinép. Akkor a király ezt mondta Szádók papnak. vidritta az Isten ládáját a városba. Ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látom, engedi még azt, meg annak a lakóhelyét. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Hagyjuk meg a fejünket helyünkön maradva is. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt a csodát, hogy magad elé hív, vársz bennünket, és amikor megállod a színed előtt, mindig kiderül, hogy van a te szívedben hely számunkra. A te szíved remeget értünk, és várva várt bennünket, hogy kijöntjük előtted lelkünk mindenét, szívünk panaszait, örömet, bánatot, hálát, köszönetet, kérés, és vágyakozol arra, hogy a mi életünket önmagaddal megáld, hogy javaidat nekünk ad, és megajándékod bennünket önmagaddal. Urunk, ami szívünk olyan nehezen tudja ezt a hatalmas szeretetet megérteni és befogadni. Nem a te szívedben van kevés hely a mi számunkra, hanem fordítva. A mi szívünkben van kevés hely szeretetet számára, a te számodra, ígér üzenete számára. Könyörülj rajtunk, hogy hadd legyen tele a szívünk mindavval, amit mondasz nekünk. Hadd tudjunk téged befogadni, szívednek gondolatait lelkünkbe zárni. Hadd tudjuk megérteni azt a hatalmas szeretetet, amellyel minket szerettél már az idő kezdete előtt. És hadd tudjunk ennek a szeretetnek engedni, hadd tudjunk felé közeledni, és hadd tudjunk téged viszont szeretni. Magasztalunk azért a csodáért, Úr Jézus, hogy a te igédet küldöd mindig, minden ember után. Jön a Biblia szava, és az emberi szavakon túl utolér bennünket, mint Isteni szó, megragadsz az ellenállhatatlan hatalommal, és végezheti bennünk a te munkádat. Bocsáss meg, hogy olyan gyakran a te szavad elől elbújtunk, nem törődtünk vele, nem figyeltünk rá, és nem hallgattuk meg, nem olvastuk a Szentírás szavát. De most előtted állunk. Neked nyitjuk ki a szívünket, szeretnünk a szavadat is megérteni, befogadni. Taníts minket mindig, Urunk. Hadd bízzuk rád a nyomorultakat, a gyülekezet szenvedőit, kitaszítottakat. Hadd könyörögjünk azokért, akik elesettek, akik bánatban vannak, a lelki sebesültekért, a kórházban levő, testi nyomorúságot hordozókért. Könyörülj mindannyiunkon. Hadd áldás kegyelmet bűneinkre, a szabadítás, a megkötözöttségekre. Könyörülj meg egész életünkben. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Drága testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetéséhez. A 170-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 170-es dicséretünket keressük ki tehát. Így kezdődik a 170-es énekünk. Jövel, ó áldott Szentlélek! Található Pál apostolnak a második Timóteusi levelében, tehát a Timóteushoz írt második leveléből olvasom a harmadik fejezet 12. versét. 2 Timóteus 3.12-es vers. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Még egyszer olvasom az igét. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, hogy mondtam az ige felolvasása előtt, hogy adtam a mai ige hirdetésnek is egy címet, ez így hangzik, a támadott ember. A támadott ember. Miért fontos ez a cím? És miért fontos, hogy megértsük, hogy mit takar a Bibliának ez a kicsi fogalma, mert beszél a Biblia is a lelkileg támadott emberről. Azért fontos a cím, testvérek, mert mi is kerülhetünk ugyanebbe a helyzetbe, hogy bennünket támad a sátán minden erejével, úgy érezzük, hogy minden körülmény összeesküszik ellenünk, és bizony ilyenkor lelkileg nagyon nehéz megállni, megmaradni Isten útjain. Hogy teljesen értsük, hogy miről van szó, tudni kell azt a lelki hátteret, azt az alapállapotot, amit a Szentírás az ember köré és ember egész életébe mond, és ami bennünket körülvesz lelkileg, az tökéletesen kell látni. Az első dolog, amit már tanultunk Biblia számos igéjéből, hogy van az embernek ellensége. Egy lelki hatalom, a sátán, aki egy valóságos személy, egy bukott angyal, erről tesz bizonságot Jézus és a Biblia minden szava, és ez az ellenség az ő lázadását és az ő gonoszságát igyekszik az emberre kiterjeszteni. Ő a nagy kísértő, ő a nagy lázító, akinek egyetlen célja van, hogy téged elbuktasson, az Istenről leválasszon, sőt, el se jussál az Isten kegyelméig, igyekszik minden embert az Istentől nagyon távol tartani. A sátánnal számolni kell. Az az ember, aki nem számol a sátán létezésével, az strédává lesz, ugyanis nem veszi észre, hogy van egy lelki hatalom, egy nálánál komolyabb valaki, hatalommal bíró szellemi erő, amely őt támadja, és amely az ő életét Istentől elfele sodorja. A második dolog, amit meg kell tanuljunk, és nagyon sok ember nem veszi komolyan az igének ezt a tanítását sem, hogy a hívő ember élete nem szemétiszteltől. Hadd mondjam, milyen nagyon egyszerűen, ahogy az utcán beszélünk, nem szemétiszteltől. Aki úgy akar evangélizálni, és úgy akarja a kereszténységet beállítani a világ fiainak, hogy gyere kereszténynek, mert akkor minden jó lesz az életedben, az hazudik. Látjuk a sorozatunkban, a gyakorlati keresztény életről van szó, most már 17. vasárnapja, hogy a hívő ember életében vannak próbák, vannak mélységek. Isten néha megengedi, hogy mélységben járatja az övét. De velük van a mélységben, szereti őket ott is, és elkészíti a szabadulás útját a próbákból, a kísértésekből. Vannak a hívő embernek terhei, vannak a hívő embernek problémái, de ezek mellett ott van az öröm, ezek mellett ott van Isten kegyelme, ajándékai, javai, és az örök élet csodálatos ígérete. És ugyanígy a mai címhez, hogy visszatérjünk, a hívő ember életében vannak támadások. Vannak támadások. A hívő ember élete nem rózsaszín felhőtől való szádosás és közdéselés, hanem bizony Isten az övéit megőrzi, megtartja, de megengedi, hogy támadások érjék, megengedi, hogy néha mélységeken menjenek keresztül, és ott mutatja meg az ő hatalmát, kegyelmét, az övéinek az életét. Tehát a támadott emberről lesz ma szó, és körbe fogjuk járni ezt a témát, mire számítsunk, hogyha mi vagyunk támadott emberek, milyen a támadott ember lelki állapota, mi történik a szíve mélyén, mi az, amit ilyenkor a támadott embernek tudunk nyújtani, ha a környezetünkben van támadott ember. És hogyan lehet Isten útján megmaradni? Mire kell figyelni? Olvastam Dávid életéből Abszolom lázadásának a történetét, különös történetet, és azért Dávidot vettük elő, mert egy olyan hívő emberrel van szó, akiről Isten úgy tesz bizonságot, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratom. Egy csodálatos bizonságtétel ez, kevés emberről ad Isten olyan jelentést, mint Dávid. Isten tehát azt mondta Dávidról, megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratot. Hadd mondjam el nektek, hogy Isten mindig keresi a szíve szerint való embereket. Mindig keresi. És Izraelben egyet talált Dávidot. Egyetlen egyet. Ezen is érdemes elgondolkodni, hogy az Ószövetségi Isten népe között Isten keresett, és nem több tucatot talált, nem több ezret, de több százezret, talált egyet, akiről azt mondta, hogy na ez a szívem szerint való ember. Istenfélő, bűngyűlölő, illetve az akaratomra van odaszállva. Ő apa lenni örömét és kedvét, illetve én akaratomat cselekszi. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogyha Isten szíve szerint való ember keres ajtán. Megtalálja-e a te benned? Megtalálja-e bennünk? Szíve szerint való embereket. Dávid egy engedelmes, áldott hívő ember volt. És az ő életét, az ő megszentelt életét is nagyon nagy számadások, nyomorúságok érték. Akkor mennyivel inkább kell arra számítani, hogy mi sem fogunk olyan életet élni, amely elkerüli a támadásokat. Hihetetlen alattomos támadás érte ugye Dávidot, láttátok, hallottátok az igét, a saját fia, Abszolom kívánja meg Dávidnak a trónját, Isten akaratából Dávid a király. Teljes áldását és Istennek a kegyelmét, támogatását érvezi Dávid, és a saját vére támad ellene, hogy az apját letaszítsa a trónról, meg is akarja ölni, odahaza el lehet olvasni Sámuel második könyvéből a teljes története, több fejezet, hogy mi is lesz a vége, mi van Abszolom szívében, hogyan cselekszik. Dávidot meg akarja ölni, a saját édesapját. És mindez hatalomvágyból, hiúságból, dicsőségvágyból. 4 évig hihetetlen ravasz akna munkával dolgozik azon, hogy az izraeliek szívét magához hajlítsa, mindenki előtt önmagát csodálatos segítőnek tünteti fel, kétmutató módon Jeruzsálem kapujánál, ugye mindenkit ő fogad, és nem engedi, hogy a királyhoz eljussanak az emberek, hanem ő igyekszik intézkedni a teres ügyekben, beállítja saját magát valami tökéletesen jó embernek, az igazi uralkodónak, aki bárcsak ugye ő lenne az Izrael bírója, királya, Dávidot pedig úgy állítja be, hogy hát nincs senki, aki meghallgassa, hogy a keres ügyekben érkező, beállítja az édesapát, az áldott hívő ember, az Isten szíve szerint való férfiú, valami semmire kellő haszontalan polatta. Meg is lesz a hatás az alattomos akna munkának. Izrael nem nézi azt, hogy Istentől kaptuk Dávidot, áldás van rajta, tiszta élete van. És egy nép csak akkor lesz boldog, hogyha Istenfélő vezetője van, bárcsak a magyarok is ezt megtanulták volna a történelmi során. A nép Abszolom választja. Inkább kell a szép, a jó beszédű, a képmutató, az alattomos, a behízelgő modorú, mint az Isten választott és az Isten szíve szerint való férfi. Dávidnak menekülnie kell, és az a kicsinke nép maradt hozzá hűséges, akik még Saul király idejében vele bújdostak a sivatagban. 600 vitéz harcos, a kerítiek és a felétiek, és ennek a 600 harcosnak a család tagjai, feleségek, gyermekek. Menekülnek, és annyira elkeseredettek, hogy képzeljétek el ezt a hadi népet, 100 000 ember a gyermekekkel, feleségekkel együtt, és mind sírva vonul ki Jeruzsálembe. Sírva vonulnak ki Jeruzsálembe. Ha történetet tovább olvassátok, akkor kiderül, hogy Dávidot nem csak a trón vesztés támadása éri, és az édesapát, hogy meggyötörhet az a gondolat is, hogy a fiam akar megölni, hanem még átéri azokat a rágalmakat és igazságtalanságokat, amik ezután éri. A 10 mások feleségét ugye meggyalázza Abszolom, aztán később a menekülés közben ott van Simei, az előző királynak, Saulnak a nemzetségéből, és érdemes megjegyezni, hogy Dávid olyan hűséggel volt Saul iránt, pedig Saul is meg akarta őt ölni, soha nem bántotta, pedig lett volna rá alkalma, és Saul király halála után Saulnak a leszármazottai nem ölette meg, az ókorban ez volt a szokás, új király dinasztia, az előző dinasztiának minden sarját kiirtotta, ne legyen konkurencia. Dávid nem így csinál. A király asztalnál étkezhetett Mefibóset, az egyetlen leszármazott, és visszaadta Saul királynak minden vagyonát, birtokát, a leszármazottakat. Ha valakire őrá nem lehetett azt mondani, hogy hatalom iszasan a konkurenciát kiiszatta az egyenletből. És jön Simei, és elkezdi kővel haigálni a síró, vonuló Dávidot a hegytetőről, és azt üvöltözi neki, hogy te vérengző ember, most majd megkapod a magadét, mert hogy hogyan bántál Saul utódaival. Tehát egy teljes képzavar, Dávidról nem lehetett elmondani ezt a gonoszságot. Nehezen bírjuk mi az igazságtalanságot. Akinek közületetesen egy erős igazságérzete van, az mindig a környezetünkben levő igazságtalanságokon hamarabb lesz mérges. Milyen a támadásoknak a természete? Ez nagyon érdekes kérdés. Milyen a támadásoknak a természete? Lehetnek anyagi támadások, anyagi veszteségek, lehetnek erkölcsi, lelki, testi támadások, betegségekre is gondolok. Veszteségek érhetnek. Lelki sebek, szívbeli harcok, rágalmak, igazságtalanságok. Dávidot szinte minden él. Mindent elveszik anyagilag, erkölcsileg, a nép bizalmát, támogatását, hogy elárulják a saját népet, vére támad rá, hűtlenül elhagyják, veszteség éri, hadd ne soroljam. Azok, akik támadott embernek a helyzetében vannak. Pontosan tudják, hogy nagyon meg tudja az ember lelkét gyötörni a sokféle támadás. Nagyon meggyötri a lelkünket. Milyen a támadott ember lelki állapota? Ezt is föl kell tenni. Milyen a támadott ember lelki állapota? Ami meggyötri a lelkünket, az nagyon mélyen érint. Nem tudom közömbösen elmenni amellett, hogyha elárulnak, ha valami nagyon komoly veszteségért, komoly betegségért, ha igazságtalanul bánnak veled, pláne, hogyha rendszeresen elállulnak, és rendszeresen hátráptételt, gúnyt, üldözést szenved, mert nincs olyan ember, aki olyan könnyedén elmegy emellett. Nagyon mélyen megérintenek ezekben. És pont ezért, mert mélyen érintik, az embernek a lelkét, a szellemét, a legmélyebb részeit is megérintik, a lelkünkben lehet keserűség, elcsüggedünk, megerőtlenedik a hívő ember, a lelki erejét is elveszti, elveszti a reménységét, pontosan ezért a hitnek a józansága is csökken az ő életét. A támadott ember sokkal könnyebben elbuktatható ember a bűnben. Miért? Mert hogyha a józanságát elveszíti, a bizalmát az Isten felé elveszíti, akkor könnyen belesodorható valami meggondolatlanságba. Meggondolatlanul beszél, cselekszik, valamit Isten ellenvét. Ha bennünket ilyen lehúzó érzelmek körülvesznek, akkor nagyon figyeljünk oda, hogy a reménytelenség, a függedés, a keserűség nehogy a mi életünket teljesen összeroppantja. Tegyük fel a kérdést, hogy mire van szüksége a támadott embernek? Láttuk, hogy milyen a támadások természete, láttuk most, hogy milyen a támadott ember lelki állapota, mire van szüksége a támadott embernek? Mire van szüksége a támadott embernek? Van egy igaz példabeszédek könyvében, amely itt hangzik, baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyta is a mindenható félelmét. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyta is a mindenható félelmét. Egyszerű dolgot mondok, de nagyon figyeljünk oda, mert más szoktunk csinálni. A támadott embernek segítségre van szüksége, szeretetre, barátokra, testvérekre van szüksége. Erre szorul. Szeretetre szorul. A Galata 6.2-ben azt mondja Pál, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. A támadott ember életében bejöhet a képbe az élő gyülekezetnek a drága hatása, az, hogy jönnek azok a testvérek, akik valóban a te életedben testvérül adattak. Hogy hordozzák a terheidet, melletted legyenek. Szeretetükkel, az ő közösségvállalásukkal támogassanak. És most mondom a lényeget, mert egyszerű dolgokat mondok, de mégsem ezt szoktuk csinálni. Nem tanácsokat és okos mondásokat kell adni a támadott embernek, hanem mellé állni, vele lenni a mélységbe, hűséggel, szeretettel, teherhordozással, közösségvállalással ott lenni vele. Egy-egy kegyes mondat nem segít. Jakab apostol azt mondja a levelében, hogy na milyenek azok a hívők, akikhez jönnek éhezők, meg fázók, és azt mondják nekik, hogy jól van, melegedjetek meg, lakjatok jól. Hát ha nem adtátok meg neki, ami a testnek kell, akkor ugye mi haszna a jó kis szavaknak. Hát nagyon sok hívő ember, a támadott ember így veszi körül, hogy mondja a bölcs tanácsait, mondja a maga gondolatait, és közben nem vett le egyetlen egy terhet a másikról. Volt egy erdélyi falusi gyülekezetben egy megható történet, egy édesanyja kereste a 4-5 éves kislányát, nem találta sehol egyszer, csak látja, hogy a szomszédból jön a kislány. A szomszéd asszony nem régen temette el a hasonló korú kislányát. Kérdezte a saját kislányát az asszony, hogy hát mit keresélte a szomszédbe? Átmentem a szomszéd nénihez, és megvigasztaltam. És hogy vigasztaltad meg? Beleültem az ölébe, és együtt sírtam vele. Nem bölcs mondásokra van szükség, hanem hogy vele legyél a nyomorúságban. Közösséget vállalj vele. Az ő lelkeinek a terhét te is hordod. A sátánnak az a célja, hogy elhitesse a támadott emberrel, hogy te egyedül vagy. Egyedül vagy, és ez egy hazugság. A másik hazugság, hogy te nem kell lesz senkinek. Ez olyan előszeretettel súgja, ami fülünkbe, szívünkbe a sátán, hogy te nem kell lesz senkinek. Téged úgy se szeret senki. Ez azért hazudja, hogy ne vedd észre, hogy Jézus örökké való szeretettel szeretett téged. És ma is szeret. És szeretni fog az örökké valóságig. Óriási terek és óriási kísértések ezek, ha bennünket elérnek, hogy te nem kell senkinek, hogy egyedül vagy, nem szabad ezeket a kísértéseket elhívni. A támadások bármilyen formában, bármilyen alakban jönnek, bármilyen álcában jönnek, a hitet akarják megsemmisíteni. A hitet. 2 Timóteus 3.12-t olvastuk alapigének, mindazokat, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Pál apostol elmondja Timóteusnak, hogy igen, a keresztény életnek ez is része. Aki Jézushoz tartozik, akinek az élete Jézus élet, csodálatos ajándékokat kapok, teljes bűnbocsánatot, a szívében békességet, nem mindenkinek van békesség a szívében. Aki nem Krisztusé, békétlenséggel és belül mardosó lelkiismerettel járkál, él a világban. Aki Jézusé, annak békessége van. Örök életet adott neki Isten. Mellette van. Naponta tapasztalatja Isten hűségét. Olvassa a Bibliát, Isten tanácsolja az életét. Csodálatos ajándékok áldása. Kereszténynek lenni minden mélység és minden nyomorúság vagy teher ellenére nagyon jó dolog. A legcsodálatosabb dolog. De része ez is, hogy érhetnek támadásra. Jézus megmondta, hogy ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Ha engem üldöztek, titeket is. A szolga nem nagyobb az Úránál. A hited és a kegyességed megsemmisítésével akar téged a sátán elpusztítani. Ez a célja. Bármilyen álcában jön a támadás. Dávidot is a háttérben a sátán akarja megsemmisíteni. Nem Abszolom. Abszolom csak eszköz. Minden támadás mögött ott van a nagy támadó, a lázító, aki mozgatja a szálakat. Ezért segít nagyon sokszor a támadott emberen, hogyha mellette vagyok. Ezért segít a támadott emberen, hogyha mellette vagyok. Emlékeztek, amikor Jóbot utoléri ez a sok-sok próba, nyomorúság, és olyan betegsége van, hogy fájdalmai vannak, beleül a hamuba, és egy kerék darabbal vakargatja ezt a sok-sok szekét, ami a bőrén van. Elmegy a három barátja, hogy beszéljen vele, megvigasztalja. És azt írja a Biblia, hogy amikor meglátják, hogy milyen nagy kínban van, leülnek mellé, és egy hétig mellette ülnek, és nem szólnak egy szót sem. Nem azért nem szóltak, mert nem tudtak mit mondani. Az az együtt hallgatás, az a vele szenvedés, ott akkor az volt a segítség. Sokszor a támadott embernek nagy segítség, ha csak meghallgatod, ha csak odaült melléje, ha csak érzi, hogy a te életed az övé mellett van. Azt mondja Pál a Róma 12-ben, hogy sírjatok a sírokkal. Hívő ember tud sírni a sírokkal. A síró embernek nem a tanácsot kell, hanem a vállad, amint kisírhatja magát. A magányosnak, a közösséget kell, a szomorúnak, meg a vidámságot. Mégis hogyan szoktunk a támadott emberhez viszonyulni? Adjuk így magaslóról a bölcs tanácsokat. Mit kellene csinálnod, tessék? Hát neked mit kéne csinálni? Vele sírni, vele szenvedni. Mit tehet a hívő ember, ha ő a támadott? Mit tehet a támadott ember? Ne veszítsétek el kár bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mondja a bűszövetség. Ne veszítsétek el kár bizalmatokat. Bízzál Istenben. Akkor is bíz, ha körülmények nem jogosítanak fel a bizalom. Isten tudja, látja a harcodat. És ha engedi is, veled van, nem hagyott el. Aztán imádkozz. Imádkozz. A támadott ember meneküljön Istenhez. Minden nyomorúságával, terhével, szívének a fájdalmával és a keserűségével. Ami a munkahelyén érte, a családban, bárhol a világban. Meneküljön Istenhez imádságban. A következő bibliai tanítás, hogy alázza meg magát az Úr előtt. Alázza meg magát az Úr előtt. Figyeljetek, mit mond Jeremiás. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végül, mert nem fogyok el irgalmat. Minden reggel megújult, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztály részem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhez, a hozzá folyamozókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igyáfordott. Magában ül és néma marad, amikor ráteszik. Porba hajtja fejét, talán van még reménysége. Oda tartja arcát, ha üti, eltűri, ha gyalázzál. Mert nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is irgalmat, mert nagyon szeret. Aki a nyomorúságban Isten előtt megalázkodik, az át fogja élni a szabadulást is. De aki a nyomorúságban megkeményedik, dőgössé válik, ugye büszkeségével akarja túlélni, soha nem fogja a szabadulást átélni. Ezért mondja a Biblia a következő tanítást a támadott embernek, ne lázadja körülmények ellen, és ne fáradjál meg a lelki harcaiban. Ne lázadja körülmények ellen, és ne fáradj meg a lelki harcaiban. Tedd a terheidet Isten vállára. Több helyen benn van a Szentírásban, az Ószövetségben is több helyen, az Újszövetségben is több helyen. Add nekem a szívedet, fiam, tedd a terheidet az Úr vállára. Tedd oda a terheidet. Te magad úgy sem fogod elhordozni, elbírni, összeroppalt alatt. Add oda az Úr. Add oda. És kapaszkodj bele Isten ígéreteibe is, reménykedj a reménytelen helyzetben. Azt mondja a Biblia Ábrahámról, hogy ő reménység híján is reménységgel. Különös megfogalmazásai vannak a Szentírásnak. Tehát Ábrahámnak olyan reménysége volt, hogy semmi nem adott arra okot, hogy reménykedjen, és ő mégis tudott reménykedni a reménytelenségben. Nehéz, de így kell csinálni. Ez az egyetlen út. Kapaszkodj bele Isten ígéreteiben. Azok a bibliai igeversek, amelyek a te életedet megszólították, kerüljenek bele egy szívedbe. Írd le azokat. Írd ki a Bibliát. És ha mélységben vagy, vagy kétségek, bármilyen nehézséget gyötörnek, vedd elő azt a tüzetet, és olvasd el azokat az igéket, amelyeket oda kiírtál. És mondd el imádságban az Úrnak, hogy Uram, most ezek vannak, ezek tartanak. Ez a pár igevers a Szentírásból, amelyet te mondtál. Bele akarok kapaszkodni a te szavadba. Szeretném, ha megőriznél a mélységben, a támadás alatt, a nyomorúságban. Tudod-e, hogy Isten ígéreteit hiteddel megragadni, belekapaszkodni? Legyen ilyen a tanítás. A történettel fejezem be, ugye hirdetők fejedelméről, Spurgeonről jegyezték le a következő kicsi történetet. Egyszer egy parkban sétált egy gyülekezeti taggal, aki nagyon panaszkodott neki a kicsin hite miatt, hogy olyan nehéz megállni a támadások között, mert neki olyan pici a hite, és annyit szenved emiatt, és annyiszor kudarcot val. Tehát Spurgeon, hogy segítsen neki, és a hit lényegére rávezesse, parkban rohangáló két kisfiút oda hívott, hogy gyertek ide! Oda szaladt a két kisfiú. Megfogta az egyiket, föltette egy nagy betonoszlopnak a tetejére, és rákiabált, hogy na, ugor le a karomba, elkaplak. A kisfiúska nem mert leugrani, inkább így háttal megpróbált lemászni, és összehordolta magát a betonoszlop oldalán. Aztán Spurgeon föltette a másik kisfiút is, mondta neki, hogy ugorj le a karomba. És az azonnal belevetette magát Spurgeonnek a karjába. Mondta a gyülekezeti tagnak, hogy láttad a különbséget? Az egyik kisfiú nem bízott bennem. Nem bízott bennem. Nem merte belevetni magát a karjaimba. A másik bízott. És tudod, ő az én gyerekem. Ez a hitnek a lényege. Vesd bele magadat a mennyei atya karjaiba. Ehhez bizalom kell, az ő szeretetébe, az ő kegyelmébe, az ő szívébe, jellemébe való bizalom. De enélkül, a hit nélkül és bizalom nélkül bárkinek az élete elveszik. Vesd bele magadat a téged szerető mennyei atya karjaiba. Amen. Énekszóval szeleljünk testvérek az ige hirdetésére, mégpedig a 294-es dicséretnek az első versét énekeljük. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 294-es dicséretet. 294-es énekünk első versét énekeljük. Jézus vigasságon esdekelve várom áldó szabadat. Thank you. Szeretnénk, Úr Jézus, hozzád rohanni, hozzád menekülni, úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy aki te hozzád menekül, annak nem kell bűnhődnie. Szeretnénk így oda menekülni bűneinkből, nyomorúságainkból, szívünknek a fájdalmaival, a támadásokkal, amelyek bennünket értek, minden igazságtalanságnak, rágalomnak, mindennek a terhével, és szeretnénk nálad megnyugodni, felüdülni, szívünket meggyógyítani. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor nem fogadtuk meg a Biblia tanácsát, de számadott embernek egyetlen menekülése te hozzád van. Egyetlen lehetősége van, hittel, bizalommal, bármilyen mélyen van, és bármekkora támadás érte, belevetni önmagát a szerető Isten karjába. Taníts minket így hinni, és így bízni te benned. Könyörülj rajtunk, hogy megtanuljunk a támadás alatt benned bízni, imádkozni, nem lázadni a körülmények ellen, ha tudjunk megtanulni, nem belefáradni a lelki harcokba. Ha tudjuk a szívünkbe zárni mindig ígéreteidet, ha kell felírni egy füzetbe és megragadni azt, újra és újra elolvasni, ha szükség van rá, kételjeinkben, és megtenni mindent azért, hogy a te utadon, te benned megmaradjon életünk. Köszönjük Dávid királynak az életét, akin keresztül annyi mindent tanulhatunk, olvassa a Szentírás. Köszönjük, Urunk, hogy ő példát hagyott nekünk még a könnyei között is, a menekülése között is, a belépzetett hite és bizalmával tanít bennünket, itt 3000 év távlatából, hogy van szabadító Isten, akihez lehet menekülni, aki a lehetetlen helyzeteknek is ura, aki akkor is tud fordítani a kockán, ha nincs ember, aki megmondaná, hogy máshogy lesz majd nem sokára. Köszönjük, Urunk, hogy a te hatalmadhoz és irgalmas atyai szívedhez menekülhetünk. Taníts meg erre a menekülésre is, hogy gyakoroljuk a harcainkban, mélységekben. Elítozzuk szeretteinket, családjainkat, elékozzuk betegjeinket, a gyülekezet szenvedői, könyörű távol levőkön, árván és özvegyen, gyászolón, szomorkodón, támadások alatt levőkért könyörgön. Nyújts ki kezelet, hogy megtartassanak ők, nyújts ki kezelet gyógyításra, vigasztalásra, szabadításra. Köszönjük, Urunk, hogy mindent neked elmondhatunk, mert meghallgat, és szereted azokat, akik hozzád kiáltanak. Áldott végezet. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve fohászát, imádságát vigyázzuk el. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek nézve, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ezek a záró énekünk a megkezdett 294-es dicséretnek a második és a harmadik verse. 294-es dicséretünket keressük ki ismét az énekeskönyvünkből, a második és a harmadik versei énekeljük. Jézus menedéken, hű oltalmán néken.